Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal szokásunkhoz híven a kaleidoszkóppal, tehát a kiállítási hírekkel kezdjük a műsort. Legelőször is Fertőszép lakra kalauzolnám el Önöket a Felemelő század, a paraszti polgárosodás tárgyi virága, nemzeti jelképek vándorkiállításra, amelyen 16 tablóval az ország 9 helyszínén mutatják be a különböző falusi és mezővárosi építészeti tárgyakkal kapcsolatos múltszázadi polgárosodási folyamatot. Ennek a során a tiszta szobára fektetik a nagy hangsúlyt, illetőleg annak a berendezésére, ilyen módon mutatva meg a parasztságnak a megnyilvánulásait, a reprezentációs igényét. Budapesten, az Ári Kupszusz galériában Relikviák a magyar zene aranykorából címmel nyílt kiállítás, amelyik január 15-éig látható, és amelyiken olyan zenei különlegességek találhatók meg, mint például Bartók Bélának saját kezével írt levelei, vannak Liszt Ferenc könyvtárából könyvek, kották és grafikák, amelyek az 1880-tól 1930-as időig terjedő magyar zenei életről vallanak, illetőleg annak a különböző emlékeit mutatják be. Veszprémben, a Petőfi Színházban Értékek, kincsek, ünnepek címmel nyílt egy kiállítás, amely a megyének a kulturális értékeit kívánja bemutatni, különböző népművészeti remekeket, kékfestőterítőket, szőtteseket, fafaragásokat, kovácsolt vasmunkákat, szűröket, herendi porcelánt és számos egyéb dolgot. Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtárban pedig a Kulturális Örökség Lencsevégen címmel nyílt kiállítás, és ezúttal külföldre kalauzolnak el minket a fényképek, mert itt fotókról van szó, az Olasz Világörökség 150 éve képekben az alcíme a kiállításnak, és 5 fő témakört járnak be a képek, a környezet és a táj kapcsolatát, falusi településektől az ezer éves városokig, az építészet és a művészet történetének 15 évszázada, negyedik téma az őskortól a keresztény régészetig, végül pedig környezet és technológia kölcsönhatása. Európa kulturális fővárosa Pécs. Több kiállítás nyílt itt is. Egyik kiállítás a Janus Pannonius Múzeumban, Cézanne és Matisse bűvöletében a 8-ak centenáriumi kiállítás. Szintén nyílt kiállítás Szegeden, a belvárosi Mozi Kamara galériájában, Tarts rendet címmel, Szombati Bálintnak a képzőművészeti kiállítása látható itt, aki a mai Szerbia területén született, és hosszú művészi múltra tekinthet vissza, ifjú korának az áttekintő retrospektív kiállítása ez a kiállítás. Kicsit külföldre is kalandozzunk el, Olá Szilveszter szobrász kiállítása tekinthető meg Gyergyószent Miklóson, tehát Georgeni a román neve, a Tarisznyás Márton Múzeumban. Olá Szilvesztert sokan ismerik Magyarországon is, elsősorban bronzokat, de más anyagokból is készített szobrokat, illetőleg kőszobor restaurálással is foglalkozott. Ez a kiállítás, amelyik most nyílt, a szobrászati alkotásaiból nyújt egy áttekintést. Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban Veszprém legendás tudósa, 150 éve született Lackó Dezső címen nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon a 19. század széles látókörű tudósaként bemutatják a múzeumnak névadó, múzeumot alapító tudós szerzetest, aki egyúttal természettudós is volt, és a muzeológiában magának a múzeumnak a megteremtésével, régészeti szakismeretek megszerzésével, országos jelentőségű ásatásoknak a vezetésével, nagyon széleskörű tevékenységet folytatott. Tehát ráemlékeznek vissza, egyébként előadás sorozat is van vele kapcsolatban. Ezt az évet a Veszprémi Múzeum neki szentelte. Dombóváron, a Helytörténeti Múzeumban Töltődj fel! A villamosság térhódítása címen nyílt kiállítás, és itt tulajdonképpen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai múzeumnak az interaktív utazó kiállítását tekinthetik meg a látogatók, például Bláti Otto Titus eredeti 110 éves fogyasztásmérője is megnézhető, vagy pedig Jedlik Ányos dinamójának a hiteles másolata. A tárlat kiemelt célja pedig az, hogy az elektrotechnikai múzeum gyűjteményi anyagával, eszközeivel és lehetőségeivel segítse a régióban található iskolásoknak a természetismeret és fizika tananyaghoz illeszkedő elméleti tudását. Ismét máshol, Fonyódon, Teli Terész tűzzománc művésznek a kiállítása látható, amelyik kiállítás azért is nagyon érdekes, mert régebben festőként ismertük meg azt a személyt, aki egyébként a Magyar Televízióban a báboknak a készítésével is foglalkozott, és aki számos kollektív kiállítás után, festészeti kiállítás után, selyemfestészet, szövés mellett most a tűzzománcba, és nagyon érdekes, szép alkotásokat hozott létre. Győrben a Városi Művészeti Múzeum Radnai gyűjteményében Váradi Róbert Térképzetek című kiállítása nyílt meg, amelyik kiállításnak a különlegessége az, hogy a tér ábrázolásnak különböző lehetőségeit, módozatait keresi az alkotóművész, és ezeknek a perspektíváknak akár egy alkotáson belüli változtatásával is, a különböző nézőpontok váltakoztatásával a tér egészen különleges formációkat alkot. Visszatérve Pécsre, a Cella Septihóra látogató központban Deli Ágnes és Gál Endre kiállítása nyílt meg. Deli Ágnesnek a mondása az a jó munka, amelyikben tapintható a csend, és a formával adagolható az idő. Tehát ennek a szlogennek az értelmében alkotott, érdemes megnézni a műveit. A másik alkotó, Gál Endre, hódmezővásárhelyi származású és üvegművészeti alkotásokat hozott erre a kiállításra, hiszen ő üvegművész. Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Betlehemi Jászol címen nyílt kiállítás, amelyik nagyon aktuális most így karácsony tájékán, és amelyikre hosszú ideje készültek az alkotók, mert a Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatot írt ki a korábbi évekhez hasonlóan, és művészi kézművesek, népművészek, képző és iparművészek, amatőrök és profik egyaránt jelentkezhettek, az a legszebb alkotások közül választották ki azokat, amiket itt kiállítottak. Békés Csabán az Ibsen házban, vagy Ibsen galériában elsősorban a gyerekeknek ajánlom az ott megnyílt kiállítást, mivel Mirmur és barátai címen nyílt kiállítás, Foki Ottónak, Magyar Bábfilm Stúdió megszervezőjének a bábjait lehet itt megnézni, azokat a bábokat, amiket a tévéből nagyon jól ismerünk, gondoljunk például a TV Macira, Misi Mókusra, Ugri Fülesre, vagy Mirmurra, a névadóra. Végül szeretném fölhívni a figyelmüket egy nagyon érdekes kiállításra, ami ezután fog csak megnyílni Debrecenben, és az időjárástól függ, hogy mennyi ideig lesz látható. December 27-én ugyanis egy immár hagyományos program veszi kezdetét Debrecenben, mégpedig jégszobrászat kiállítás lesz. A helyszínen ezen a napon alkotnak a jelentkező művészek 100x50x25 cm-es jégtömbökből szobrokat. És ennek a napnak különlegessége, hogy igen speciális lesz ez az alkotás, mert szimultán faragás lesz, ez Európában egyedülálló technika, a lényege pedig az, hogy a jégszobrász jégtömbről jégtömbre vándorolva készítik el az alkotásokat, így mindannyian formálják valamennyi szobrot. No, még egy előzetesre szeretném fölhívni a figyelmet, az Iparművészeti Múzeumban holnap fog nyílni a Főúri öltözetek az Eszterházi kincstárból című kiállítás, és ha a Főúri öltözetek alatt valaki férfiú, női, majd gyermekruhákra gondol, akkor igaza van, de hozzá kell tenni, hogy bizony a főúri öltözetekhez a lovaknak az öltözete is hozzátartozott, az Eszterházi kincstárban is több ló öltözet van, tehát azokat is meg lehet majd tekinteni. Mindezek után, akkor most kis zene után fogjuk folytatni a műsort, mégpedig nem is akármivel, hanem a Vendéglátóipari és Kereskedelmi Múzeumnak a kiállításaival, és rendkívül izgalmas divattörténeti kiállítással fogunk kezdeni. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, amelyben ezúttal a Magyar Vendéglátóipari és Kereskedelmi Múzeumnak a munkatársával fogunk beszélgetni, Rédei Judittal, a múzeumnak a kiállításairól, és mint ígértem, először a divatról lesz szó. Van egy kiállítás, Fardagály és Kánvás rokkoja a 19. századi divatképek alapján. Mit rejt ez a kiállítás?
Hát a címében, az alcímében benne van. Elsősorban 19. századi divatképeket mutatunk be, amik az irodalmi divatlapoknak, a kor népszerű folyóiratainak voltak a mellékletei. A főcím egy kicsit furcsa, ezen sokan mosolyognak is, a Fardagály és Kánvás rokoja. Ezeket ma már nem nagyon tudja senki, hogy mit akarnak ezek a fogalmak. Tulajdonképpen a sorrend fölcserélődött, mert először volt a Kánvás rokoja, ami Krinolin néven volt nemzetközileg ismert, de itt ne a Szafaládéhoz hasonlóra gondoljunk, ez egy alsó szoknya volt, ami a szoknyáknak megadta a szép harangformáját, később pedig a kúp formáját. Eredetileg a krinolin, a neve is utal rá, egy ilyen lószőrrel bélelt alsó szoknya volt, a krinisz az lószőrt vagy hajat jelent, ami aztán később egy ilyen acél abroncsá alakult. A fardagály, farpárna pedig a turnőrnek a magyar neve. Amikor a krinolin, ami hát nem volt egy túl praktikus divat, kiment a divatból, akkor azért a divat diktátorok gondoskodtak egy újabb praktikus ruhadarabról, erről a farpárnáról, ami a hölgyeknek hát egy bizonyos hátsó részét emelte ki, hangsúlyozta.
Miért volt ez olyan jó a hölgyeknek? Miért szerették ezt hordani?
Itt egy kicsit régebbre kell visszamennünk, Napóleon idejében. Akkor tudjuk, hogy Napóleon az ókori divatot, maga a császárság is egy ókori fogalom volt, és a Napóleon idejében a hölgyek nagyon szűk ingruhát hordtak, és a derék egészen fölcsúszott a mell alá. És a fűző, ami korábban divatos volt, az teljesen kiszorult. Napóleon bukásával aztán mindent, ami hozzá kapcsolódott, azt elvetettek, így a ruhadivatot is, egy teljesen más ruhadivat jött be. Visszatért a homokóra sziluett, ami már többször, meg majd még később is be fog jönni a köztudatba és a divatba. Tehát a nagyon erősen fűzött derék, tehát megjelenik a fűző, 40-es években még a férfiak is hordtak fűzőt, sőt, találkoztunk olyan hirdetéssel, hogy egyéves kislánynak ajánlottak fűzőt. Persze az orvosok azok ezt nem túl jó szemmel nézték, mert voltak balesetek is, hogy voltak olyan ifjú hölgyek, hogy pukkasztani akarták a társnőket, és úgy befűzték magukat, hogy bizony még halálos kimenetelű baleset is volt, mert belső szervek sérültek a túlzott fűző összefűzés miatt. Még ekkor ez a 40-es években volt, tehát akkor volt tulajdonképpen egyre bővült a szoknya, és a 40-es években még alsó szoknyával adták meg, egyre sokasodó alsó szoknyával, végül 4-4-jel kezdődött az alsó szoknyák száma, és aztán 10-ig eljutott, itt már nem lehetett fokozni. És 1850-es években bejön a krinolin. Eugénia császárnéhez kapcsolják, ő neki tulajdonítják, harmadik Napóleon feleségének, aki várandós volt, és akkor hozta be ezt a divatot, hogy a várandós állapotát palástolja ideig, óráig, amíg lehetett. És a krinolin még lehetővé tette, hogy még tovább bővüljön a szoknya, egészen az 1860-as évek közepéig egyre bővül a szoknya. Akkor hát aztán úgy látszik, megunták a hölgyek, mert azért ez a nagy szoknya költemény problémákat okozott. Például az anyák nem tudták sétáltatni a gyerekeiket, mert egyszerűen nem fértek hozzá a szoknyától. Hát a udvarlók is egy tisztes távolban kísérhették a hölgyeiket. Egy szalomba is kevesebb hölgy fért be, mert hát egyszerűen a szoknyáktól nem fértek el. A színházban van egy ilyen anekdóta, hogy Eugénia császárnőnek külön, mert ő karosszékben ült a színházban, és külön másik karosszéket kellett mellé tenni. Akkor a főhercegnőnek is eszébe jutott, hogy nekik is dukál akkor, de hát nem karosszék, sima szék, és akkor már a alacsonyabb rangúaknak is már zsámolt, pótzsámolt tettek be, hogy elférjenek a ruhaköltemények. A templomokba is nem fértek be a padokba a hölgyek. Tehát akkor kivettek már ebből az abroncsból egy-két darabot, és akkor ebből a harangformából töltsérforma lett. Viszont ahogy egyre szűkült a 60-as években a divat, rájöttek, hogy hátul lehet ráncolni a szoknyát, és így egyre jobban hátrafelé terjedt a szoknya, meg uszályosodott is közben. És akkor a 70-es években megjelenik a fardagály, a turnőr, ami egy kis párnácska volt. Ez egészen a 70-es évek végéig vívott a fardagály, és akkor viszont egy pár évre eltűnik, és megjelenik a szűk ruha. Tehát már nem lélegezhetnek fel a hölgyek, mert annyira szűk a ruha, hogy a Budapesti Bazár ír egy olyan tréfás cikket, hogy az a hölgy, amelyik járni tud, az nem is igazán divatos. Mert annyira szűk volt a szoknya, hogy csak ilyen nagyon kecsesen tipegni tudtak benne a hölgyek. Utána aztán 80-as években újra bejön a turnőr a párna, de akkor párizsi fenék, vagy párizsi hátsó névvel.
Hát ez fantasztikusan izgalmas, tehát a főúri hölgyek ilyen ruhákban jártak. Említetted, hogy a polgárnők is vettek föl ilyen ruhákat. Milyen mértékben követték az előkelőségek divatját?
A nagypolgárság mindenképpen, mert a 70-es években tulajdonképpen akkor a legdíszesebbek a ruhák. Tehát akkor aztán masli, bodor, fodor, minden megjelenik. Tehát ráncolják a ruhákat keresztben is, tehát hogy a függönynek a esését követik a ruhák, tehát nagyon díszesek, mindenféle maslival, virágdísszel díszítik a ruhákat. A 40-es, 50-es években nem volt ennyire érdekes módon a ruha ennyire hivalkodó és ennyire díszes, sokkal puritánabb volt, és Magyarországon például inkább az volt, hogy a arisztokrácia és a magyar érzelmű polgárság a népi divatot újra behozza, tehát a 40-es években, még a 48-as forradalom előtt, megjelennek újra ezek a zsinoros, magyaros fazonok, sőt, olyan kabátokat is készítenek, amik a paraszti szűrőkre hasonlítanak, tehát ugyanaz a szabás, ugyanaz a kapucni rész megjelenik. És van egy-két olyan külföldi, mert ezen a kiállításon elsősorban magyar divatképeket mutatunk be, de van egy-két külföldi divatlap is, hogy összehasonlításképpen bemutatjuk, és vannak olyan képek, hogy külföldi divatlapokon megjelennek ezek a zsinóros szabások, zsinóros díszítések, tehát a magyar népi viselet megihlette a külföldi divatot is. Ez a magyaros viselet a 48-as forradalom bukásáig megy, akkor az önkényuralom idején kifejezetten tiltják a magyaros ruhaviseletét, és csak a legelszántabb Debrecen, ekkor már vannak fényképek, és hát Debrecenből, ami mindig egy ilyen lázadó város volt, ott lehet látni, hogy a magyaros ruhát azért hordanak, de egyébként nem. És a önkényuralom, amikor enyhül, akkor 60-as években viszont már mindenki magyaros ruhát hord. Sőt, hát a pár hete betelepült németek is csináltatnak maguknak magyaros ruhát, mert a jogász ifjúság, meg az haladó ifjúság figyeli, hogy aki az utcán nem magyaros ruhába jár, bizony megkergeti vagy megdobálja. Van egy nagyon jópofa anekdóta ebből az időből, hogy egy külföldről frissen hazaérkezett ifjút meghívnak egy bálba, és ő még nem tudja a helyi szokásokat, frakba jelenik meg a bálban, egy hölgy se hajlandó vele táncolni, nagy szomorúan haza akar kullogni, útközben találkozik egy német barátjával, elpanaszolja neki a bánatát. Csak az a baj, hát én adok neked kölcsön magyar ruhát, kölcsön kapja a német barátjától a magyar ruhát, visszamegy a bálba, és így már táncolnak vele a hölgyek. Tehát itt az látszik, hogy a népi divat ihleti meg a főúri és a gazdagabb, tehát a nagypolgári rétegeknek a ruhaviseletét. Viszont 70-es, 80-as években igazán akkor már elterjed a varrógép egyrészt, másrészt pedig hát tudjuk, hogy a 19. század közepétől az iparosodás az mennyire jellemző, és a kézi szövésű anyagok mellett megjelennek a gyárban készült gépi anyagok, így egyre olcsóbbak lesznek az anyagok, és egyre jobban tudják a divatot követni az alsóbb néprétegek is. Tehát mert régebben egy-egy ilyen ruhakköltemény az vagyonokba került, és csak a legelőkelőbbek és a leggazdagabbak engedhették meg maguknak. De ahogy egyre jobban hát a varrógép meg a olcsóbb szövetek megjelenése lehetővé teszi a divatnak a követését, és tulajdonképpen az irodalmi divatlapok és ezeknek a mellékletei, a divatképek, ezért is jelennek meg, és válnak divatossá. Ez Nyugat-Európában kezdődik, de hazánkban 1833-ban jelenik meg az első olyan irodalmi divatlap, a Regélő Honművész, ami már közöl divatképeket. És itt arra is gondoljunk, hogy a hölgyeket akarták megnyerni. Mert akkor már ebben az időben már a hölgyek is olvasnak, tehát a hölgyek nagy többsége már tud írni, olvasni, és ezt a réteget meg kellett nyerni, és hát mivel lehet hölgyeket megnyerni? Kiváló érzékkel a divathoz nyúlnak a szerkesztők, és kezdetben még a túlnyomó részében a lapoknak az irodalmi, hát azért is a nevük, az irodalmi rész a fő hangsúlyos. És 50-es, 60-as években jelennek már meg azok a lapok, ahol, amikor már a irodalmi rész egyre szűkül, és a divat rész egyre bővül, és már nem csak divatképeket közölnek, hanem szabásmintákat, divattanácsadásokat, külön divatrovat van már ezekben a folyóiratokban.
Ezek a divatrovatok csak a ruhára vonatkoznak, vagy mondjuk a hajviseletre, cipőkre és egyéb kellékekre és ékszerekre gondolok itt elsősorban.
Van egy nagyon kiváló divatlap, a Budapesti Bazár. Ebből a múzeumunknak is van pár példány, hogy ki is állítottunk egyet a múzeumban. Itt mindenféle van, tehát van kézi munka, vannak különböző kalapok, főkötők, cipők, napernyők, kesztyűk, otthoni viseletek, mert természetesen hát ebben a 19. században minden napszaknak megvolt a viselete, tehát megvolt a délelőtti ruha, házi ruha még korábban, akkor a délutáni látogatóruha, és hát hogyha este színházba mentek, vagy valamilyen társas összejövetelre, ott megint más ruhát öltöttek föl a hölgyek magukra.
És ezekhez a kánvás rokolyákhoz, mondjuk milyen cipők, vagy milyen frizura illett?
Hát ahogy a ruhadivat évtizedenként, sőt van úgy, hogy évtizeden belül is változik, a hajviselet is nagyon gyorsan változik. A 40-es években a Biedermeier hölgyek ilyen nagyon puritán, középen elválasztott, és a fejhez simuló volt fölül a hajuk, és ilyen fürtök, fodrásszal, vagy házilag bodorított fürtöket díszítették a frizurájukat. A 50-es, 60-as években, 50-es években még kisebb lesz a feje a hölgyeknek, 60-as években nagyon sok a virágdísz, amivel díszítik a frizurájukat, és 70-es években aztán nem csak akkor említettem, hogy a legdíszesebbek, legcifrábbak a ruhák, ez vonatkozik a hajviseletre is, mert akkor ilyen nagy, hatalmas kontyokat csináltatnak maguknak a hölgyek, hát sokszor, akinek nem volt elég saját haja, gondolom vendéghajat is használt, és hosszú tincsek lógtak le ebből a kony költeményből. Itt már nem csak a divatképekből látjuk, hogy milyen volt a hölgyeknek a frizurája, hanem eredeti fotókon is megcsodálhatjuk ezeket a frizura, nem csak ruhakölteményeket, hanem frizura költeményeket is. A 80-as években egyre kisebbedik a fej, ezek a hosszú lelógott tincsek eltűnnek, és megjelenik a fufru, és egyre kisebb a konty. 90-es években még a fufru megmarad, viszont egyre a század vége felé a japán, ami később a szecessziót is megihlette, ami már 90-es évek végén megjelenik, a japán hölgyek hajviseletét kezdik utánozni a hölgyek, és egyre nagyobbodik megint a konty.
A hajfodrászok használtak olyan kiegészítőket, amik a ruhákhoz illettek, ilyen pántok, vagy valamilyen más kitűzők, vagy hasonlók?
Pontosan, tehát amilyen maslikat használtak, művirágokat, tehát 60-as, 70-es években talán a legjellemzőbb, amikor a művirágokat, szalagcsokrokat használták a ruhák díszítéséhez is, meg a hölgyek frizurájának a díszítéséhez is.
Most térjünk rá a képeslapokra. Milyenek ezek a képeslapok, hogyan készültek?
Metszetek. Általában a legtöbbjük színes metszet, és hát kezdetben főleg nem Bécsből, mert Bécsből nem rendelhettek, meglepő módon Bécsből nem lehetett divatképeket rendelni, hanem Németországból, Párizsból, főleg ezekből az országokból rendelték a divat mellékleteket, de utána aztán egyre inkább rátértek arra, hogy hazai mesterekkel készítették a divatképeket, és a legtöbb a színezett, de vannak fekete-fehér nyomatok is.
Ha valaki elmegy a múzeumba, hogyan látja őket, milyen módon vannak elrendezve, csoportosítva?
Itt ügyeltünk arra, hogy az egyes évtizedeket elkülönítsük egymástól, és minden egyes évtizedhez be is mutatunk eredeti ruhákat. Ez a kiállítás tulajdonképpen egy közös kiállítás, mondhatom így, bár hivatalosan csak a mi múzeumunk kiállítása, de rengeteg anyagot kölcsönöztünk a Magyar Nemzeti Múzeumtól. Eleve minden egyes évtizedhez bemutatunk eredeti viseleteket is, sőt a 40-es években egy párt mutatunk be, miután van egy kinagyított háttérmetszet képünk az 1845-ös védegyleti bálról, és azelőtt vitrínben egy gyönyörű szép női báli ruha 40-es évekből, és egy férfi viseletet, zsinóros szép viseletet láthatunk, és ugyanúgy minden évtizedből láthatunk szép báli, főleg báli ruhákat, például 1870-es évekből egy berlini bálon viselte Prónai Róza egy gyönyörű szép fodros-bodros csipkés ruhát. Egy bánatunk van, hogy a Tompos Lilla, a gyűjtemény vezetője, aki összeválogatta ezeket a gyönyörű szép ruhákat, mondta, hogy eredetileg ez rózsaszín volt ez a ruha, de hát már a fény, meg az idő csak eltelt, és már majdnem kifehéredett ez a gyönyörűséges ruha. Láthatunk gyönyörű utcai ruhát 80-as évekből, menyasszonyi ruhát 60-as évekből, és a 90-es évekből is egy nagyon szép rózsaszín báli ruhát, ez még megtartotta az eredeti színét. És talán ez az egyedüli olyan ruha, amit nem kézzel vartak, hanem ezt már géppel varták, az 1890-es éves évekből származó báli ruhát.
Mik voltak a divat színek? Itt többször hallottuk a báli ruhánál a rózsaszínt.
Igen, hát az jellemző volt nagyon sokáig, tehát az évtizedekig, hogy az első bálozó fiatal lányok fehér vagy rózsaszín színekben léptek először a társaság elé. A 40-es, 50-es, 60-as, 70-es években élénk, vidám, pasztelszínek voltak a jellemzőek. Például nagyon sokáig 40-es években, amikor utaltam, hogy van egy kinagyított metszetünk a védegyleti báról, és ez a védegylet, erről tudunk, hogy ez azért jött létre 44-ben, hogy a magyar ipart támogassa, és a védegylet tagjai fogadalmat tettek, hogy 6 évig csak magyar termékeket vásárolnak, tehát a magyar ipar által gyártott termékeket vásárolnak, és a hölgyek is fogadalmat tettek, hát az urak is, hogy csak magyar szabók által, és magyar kelmékből készítetnek ruhát. Úgyhogy bejön a magyaros viselet, de ezek a kelmék elég egyszerűek, tehát nem sejem meg mindenféle különleges kelméket használnak, hanem bizony egyszerű honiipar által előállított kelméket, és például nagyon divatos ekkor a kockás, a pöttyös ruha. Tehát ezek a, mondhatni, hogy egyszerű minták, de érdekes módon a kockás ruha nagyon sokáig tartja magát, tehát a csíkos, kockás, pöttyös azért ez mindig visszatér, csak aztán már a 70-es években ott már sejemből, meg a muszlin, meg ezek a habkönnyű anyagok jelennek meg. Ezek elég veszélyesek is, ezek a ruhák, mert nagyon sok hölgy, pláne amikor ez a krinolin divat, ezek az óriási nagy habköltemény ruhák, és ekkor már a hölgyek cigarettáznak is, vagy a társaságban cigarettáznak, és bizony előfordult olyan is, hogy például Albrecht főhercegnőnek a lánya, hogy őneki nem volt szabad, mert még fiatal volt, és a szobájában dohányzott, és ajtónyikorgásra maga mögé tette a cigarettát, és lángra robbant a ruhája, és hát sajnos így vesztette életét. Voltak ilyen balesetek. Tehát ekkor, de nem is ez a lényeg, tehát ekkor a habkönnyű muszlim, sejem, organza ruhák, és ezek is mind ilyen nagyon szép pasztelszínekben, rózsaszínben. Itt az idősebb hölgyek is hordták, bár hát ők inkább a sötétebb árnyalatokat, és ők azért a komolyabb bársony, mélyebb tűzű sejem ruhákat hordták. Amikor egy nagy fordulat van, például 80-as években már kevésbé ilyen sok bodor-fodor van a ruhákon, mint a 70-es években, bár itt nagyon erősen ez a fardagály újra bejön a párizsi hátsó néven, és itt még jobban megnő a ruháknak a hátsó része, de itt már megjelennek a puritánabb angolos kosztümök, tehát egyáltalán bejön a kosztüm, és ezek a szövet anyagok megjelennek, tehát amik a kosztümökre, ezek a kockás pepita minták, és egy nagy fordulat a 90-es években van, amikor miután a gyáripar egyre jobban fejlődik, és egyre pazarabb anyagokat készítenek, tehát anyagukban nagyon nagy a választék a 90-es években, viszont a színekben visszafogottak, tehát van egy ilyen visszafogottság, és a komolyabb, szürkés, barnás színek jelennek meg a 90-es évek ruháiban.
Hát ez rendkívül izgalmas, de most egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, és utána a múzeum többi kiállításáról is néhány szót azért ejtünk. Can I take your order, please? Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják, és ezen belül a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumról beszélünk, illetőleg annak a első kiállítását mutattuk be, a Fardagály és Kánvás rokkolya a 19. században kiállítást, amelyik egy nagyon izgalmas divattörténeti kiállítás képek és ruhák alapján. Ugyanakkor ebben a múzeumban vannak más jellegű kiállítások is. Van például egy olyan kiállítás, aminek az a címe, hogy Utasellátó 60. Miről szól ez a kiállítás?
Azért 60, Utasellátó 60 a kiállításnak a címe, mert 2008-ban volt az Utasellátó vállalat 60 éves, és ennek a tiszteletére rendeztük ezt a kiállítást. Az Utasellátó vállalattal közösen, lényegében 80%-ban tőlünk kaptunk olyan érdekes dokumentumokat, tárgyakat, fotókat, amiket bemutatunk a kiállításon, és ezt egészítettük ki a saját gyűjteményünk anyagával. Itt végig kísérjük tulajdonképpen a Utasellátó vállalat 60 éves történetét egészen napjainkig, hogyan alakult, aztán hogyan vált a rendszerváltás után újra ketté az Utasellátó vállalata, a mozgó és az álló vállalat vált ketté.
Szóval a fast food, amiről a zenében hallottunk, annak a magyar változata szerepelt, és már több mint 60 éve él. Viszont van itt egy másik nagyon izgalmas ételekkel kapcsolatos kiállítás is, amelyik a dobostortáról is beszél. Mi is ez?
dobos tortának állítunk emléket, mert 125 éve mutatta be az 1885-ös kiállításon Dobos C. József az új kreációját, a dobos tortát, és erre emlékezünk, és egy kicsit magának a mesternek is állítunk. Ez egy csak egy emlékvitrin, tehát egy múzeumunkban van egy óriási nagy vitrin, amiben ilyen jubileumokra emlékezünk meg ebben a vitrinben. Itt a könyveit mutatjuk be, mert nagyon sok könyvet is írt Dobos C. József, magáról a dobos tortáról képeket, mai kreációkról, és kiállítjuk a receptjét is, a eredeti receptjét, amit nagyon sokáig titkolt Dobos C. József.
Ezt a receptet közben megkaptam, és akkor fölolvasom, felhívom kedves hallgatóim figyelmét, hogy lesz itt egy olyan mértékegység, amely ma már nem létezik, tehát hogyha azt mondom, hogy lat, akkor az nem nyelvbotlás. Az egy 1885-ben még általánosan használt mértékegység volt, súlymérésére szolgált, és minden esetben mondani fogom a jelenlegi, tehát a ma használatos értékét is, hogyha valaki esetleg megpróbálná megcsinálni, persze a kakaóvajat is szerezzen hozzá, és a többi kelléket is, akkor tudja, hogy miből mennyire van szükség. Tehát az eredeti recept így hangzik. Egy darab 22 cm átmérőjű tortához kell 6 darab vékonyra húzott piskótalap. Receptje. 6 tojássárgáját jól kikeverünk 3 lat, vagyis körülbelül 5 dekagram porcukorral. 6 darab tojásfehérjét felverünk habnak jó keményre. 3 lat 5 dekagram porcukorral. Utána összekeverjük a kikevert sárgájával 6 lat, vagyis 10 deka liszttel, és 2 lat, vagyis körülbelül 3,5 dekagram olvasztott vajjal. Egy tortához szükséges krém összeállítása. 4 darab egész tojás, 12 lat, 20 dekagram porcukor, 14 lat, 23,5 dekagram teavaj, 2 lat, 3,5 dekagram szilárd kókuszmassza, 1 lat, 1,7 dekagram vaníliás cukor, 2 lat, vagyis 3,5 dekagram kakaóvaj, 1 tábla valódi keserű csokoládé, 20 dekagram. A fenti 4 tojást, 12 lat porcukrot gázon felverjük, és ha meleg, addig verjük a gázról levéve, amíg ki nem hűl. 14 lat vajat jól kikeverünk, 1 lat vaníliás cukrot teszünk bele, 2 lat olvasztott kakaóval és 2 lat olvasztott kakaóvajjal összekeverjük. A 12 lat felmelegített, puha állapotában lévő táblacsokoládét is. Ezután a hideg tojásos masszával összeöntjük, és jó átkeverés után az 5 lapot összetöltjük, a 6-at áthúzzuk aranybarna dobos cukorral, és 20 szeletre vágjuk. Egyes későbbi receptek szerint a cukormáz alá vékony baracklekvárt, máskor málnalekvárt kent a mester. Szóval ez a dobostorta nem teljesen olyan dobostorta, mint a mi dobostortánk, de biztos, hogy nagyon finom volt, meg a mostani dobostorta is nagyon finom.
Pontosan, és ez a korában szenzációnak számított, mert Magyarországon még nem ismerték ezeket a vajkrémeket, tehát általában a tortákat lekvárral, ízekkel ízesítették, tehát ez újdonság volt, és ilyen Dobos C. Józsefről említettem, hogy ő írt könyveket is, szakácskönyveket is, a leghíresebb magyar nyelvű szakácskönyve a magyar-francia szakácskönyv volt, és ebben a könyvben nagyon sok ábra van, vannak fekete-fehér metszetek, és a végén a könyvek gyönyörű szép színes ábrák vannak, és ebben lehet látni korabeli torta kompozíciókat. Ezek ilyen több emeletes torta csodák voltak mindenféle díszsel, ilyen barokkos, rokokos díszítéssel, és ez a fajta dobos torta, amit ő kreált, ez azért is újdonság volt, mert ez egy egyszerű torta volt. Tehát itt a dísz csak a dob volt rajta, ez a dob rész, amiről sokan azért is hiszik azt, hogy a dobos torta onnan kapta a nevét, mert hogy ilyen dobhoz hasonlít. Egyébként Dobos C. Józsefről sokan azt gondolják, hogy ő cukrászmester volt, de nem. Eredeti szakmája szakácsmester volt, és csemegekereskedő volt. A Kecskeméti utcában nyitott csemegekereskedést.
De minden esetre az a dobfedő, ami volt, az dobos cukor volt, aranybarna dobos cukor, tehát mégiscsak doboshoz kapcsolódik az is.
Pontosan.
Egyébként a díszeket ebben az időszakban miből készítették? Marcipán volt, vagy valami egyéb gyümölcs például?
Marcipánból is készítették, fondantból, grillásból. Korábban a szukrászok, akik egyébként szabad művészeknek számítottak, mert ők készítették sok főúri háztartásban lakomákra az asztaldíszeket, és egy speciális anyagból, tragantból is készítettek díszeket. Ez egy ilyen gumiszerű, jól formázható anyag volt, nem volt tehető, ez kifejezetten asztali díszeknek készítettek. A Ruszfund cukrászdába, ami eredeti állapotában megvan a várban, ott lehet látni ilyen tragant díszfigurákat.
Szó volt arról, hogy itt a cukrászok mindenféle nagyon izgalmas, érdekes dolgot készítettek. Amikor ezeket eladták, hogyan árusították őket? Egész tortákat, vagy voltak-e akkor is tortaszeletek?
Én szerintem akkor is voltak tortaszeletek. Egész tortákat ugyanúgy, mint most megrendelésre készítették, és speciális torta dobozokba csomagolták. Nálunk a múzeumban vannak ilyen nagyon szép tortadobozok, amiben csomagolták ezeket az előre megrendelt tortákat, és ebben szállították haza a kedves vásárlónak.
És szó volt itt fondükről is. Jön a karácsony, meg szaloncukrot szoktunk a karácsonyfára rakni, meg szaloncukorral díszítjük az asztalokat. Mióta van szaloncukor Magyarországon, és egyáltalán honnan jön ez?
Szaloncukor eleve a karácsonyfa, mint olyan Magyarországon 1820-as években terjed el, két főúri hölgy nevéhez is köthető, egyik a Podmanicki Frigyes Budapest vőlegényének az édesanyja, állított először 1820-as években, másrészt pedig Brunswick Teréz szintén ugyanebben az időszakban, tehát először az arisztokráciánál jelenik meg német, osztrák hatásra a karácsonyfa állítás szokása. 1840-es években már a polgárság is állít karácsonyfát, és honnan a szaloncukor és ez az elnevezés? Mindig is a fára, tehát már a Luther idejében, mert Luthernek is tulajdonítják, hogy ő állított először állítólag a legenda szerint fát, és már akkor is gyümölcsöket, diót, almát és cukorkákat, szép színes papírba csomagolt cukorkákkal díszítették a fát. Magyarországon francia mintára a fogadószobát szalonoknak nevezték, és odaállították föl a fákat, és innen ered a szaloncukor elnevezés.
Hát akkor nagyon szépen köszönöm, időnk lejárt, úgyhogy a morzsakefék és morzsalapátok kiállításról már nem is tudtunk beszélni, de hogyha a honlapra fölmennek a kedves olvasók, akkor még sok mindent megláthatnak ott, úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetést, tehát Rédei Judittal beszélgettünk a Magyar Vendéglátóipari és Kereskedelmi Múzeumból, és jövő héten meghallgathatják az ismétlést, utána pedig az archívumban majd meg lehet ismét hallgatni, de a rádióban friss új adást, élő adást. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.